Kedves kolléginák és kollégák, jó reggelt kívánok mindannyiuknak! Anélkül, hogy reggeli jókedvüket a napsütés által okozott eufórikus hangulatukat rombolni szeretném, jelzem, hogy jövő hét pénteken délben zárt helyi. Ez csak egy megjegyzés kívánt lenni, ennek az előadás menetére semmilyen hatással nincsen, mert én folytatom. Az, ami még hátra van, az még a zárt helyinek a tárgya, az még szerepel a zárt helyiben, legalábbis legjobb tudomásom szerint, bevallom férfiasan, a zárt helyinek még nyoma sincsen. Még terve se, majd Bán kollégával kell egyeztetnem, mert mint tudják, ugyanazt a zárt helyit követik el önök, mint amit a másik csapat. No de hát hol is tartunk? Múlt órán eljutottunk oda, hogy tudunk a föld mélyéből származó vasvegyületből, vasércből nyersvasat, fémes terméket, és ebből a semmire sem való nyersvasból pedig használható kiváló tulajdonságú acélokat gyártani. Ezzel azt a gondolatkört, hogy hogyan jutunk el szerkezeti anyagaink egyik legfontosabb szereplőjéhez, már elmeséltem. Azelőtt pedig tulajdonképpen elvi kérdésekről volt szó, termodinamikai szempontból stabil állapotok leírásáról, megismeréséről. Egyensúlyi viszonyok között érvényes anyag viselkedésekről volt szó. Na de hát az élet az nem olyan, hogy az idő az korlátlanul rendelkezésre áll, az idő az korlátos. Legalábbis a mi életünket tekintve mindenképpen az. Tehát jó lenne, hogyha foglalkoznánk azzal is, hogy mi történik szerkezeti anyagainkkal, ha azok nem egyensúlyi állapotban vannak. Mi történik akkor, hogyha több-kevesebb időt hagyunk az anyagnak ahhoz, hogy ezt az egyensúlyi állapotot elérjék. Van-e más megoldása az anyagnak, mint az egyensúlyi állapot? Hát azt hiszem, hogy a kérdés felvetésből mindenki kibírja találni, hát persze, hogy van. Méghozzá elég sokféle megoldása van a természetnek, a fizikának, a világnak erre. Mivel már a szemeszter elején is mondtam, hogy legfontosabb szerkezeti anyagunknak még mindig a vasalapú ötvözeteket kell tekinteni, ezért ezt a gondolatkört is a vasalapú ötvözetekre, és ezeknek is kitüntetett képviselőire, az acélokra fogok koncentrálni. Hogyan néz ki az acélok nem egyensúlyi átalakulásai? Hát ahhoz, hogy a nem egyensúlyi átalakulásokat tárgyalhassuk, ismernünk kell az egyensúlyt. Már megint visszajutottunk a vaskarbon egyensúlyi fázisdiagramhoz, de ezen talán már nem lepődnek meg. Rajzoljuk is föl, de elégedjünk meg most az egyensúlyi fázisdiagramnak a bal alsó sarkával. Mert hogy gépészkedni leginkább ezen a területen szokás. Gépészkedni alatt azt értem, hogy amikor az acél tulajdonságait jellemzően hőkezelésekkel módosítani kívánjuk, akkor tulajdonképpen a vaskarból egyensúlyi fázis diagramnak ezen a bal alsó sarkán kell mozognunk, ott kell tisztában lennünk, hogy mi fog lejátszani. Legnagyobb tömegben szerkezeti anyagokat használunk, ami azt jelenti, hogy az S-ponttól balra eső ötvözetek azok, amikkel a leggyakrabban találkozunk. Mi történik egy hipoeutektoidos? Ugye azért hívjuk hipoeutektoidosnak, mert az eutektoidos összetételnél kevesebb karbont tartalmaz az ötvözet. Mi történik egy hipoeutektoidos ötvözettel, hogyha a homogén ausztenites állapotból kezdjük el hűteni? Ha tetszik, ez egy hőkezelés, azzal nem foglalkozok most, hogy hogy jutottam ide a homogén gamma mezőbe, fölülről olvadékállapotból, vagy szobahőmérsékletről fölhevítve. Ez most teljesen mindegy, az a lényeg, hogy van egy olyan acélom, ami egyfázisú, homogén, csak ausztenit szemcséket tartalmaz. Ha ezt az ötvözetet elkezdem hűteni, először a GOS hőmérsékletnél kezdődik fázisváltozás egyensúlyi viszonyok között. A fázisváltozás pedig abból áll, hogy az ausztenitből allotróp átalakulással alfa ferrit fog képződni. Alfa ferrit, és ami most képződik, az fázis is, és szövetelem is. Az, hogy miért fázis, azt már nagyon régen tisztáztuk. A szövetelem fogalmával ritkábban foglalkoztam az előadások során. Szövetelem azért, mert a fázisváltozás egy meghatározott mechanizmusában keletkezik. Önállóan. Ezt a ferritet megkülönböztetendő azért mégiscsak a fázis ferrittől, ami másképpen is képződhet. Hívjuk ezt proeutektoidos ferritnek. Proeutektoidos ferrit, mert a majdani eutektoidos reakció előtt keletkezik. Ezért a jelzője, hogy proeutektoidos. Ha ezt most egy virtuális mikroszkópi szövetképként kívánjuk nyomon követni, akkor induljunk ki abból, hogy mondjuk legyen ez a mikroszkópi látómező. Abban vannak az egyes pontban ausztenit szemcsék. Amikor átlépem a GUS hőmérsékletet, és vagyok mondjuk ebben a kettes pontban, akkor azt láthatnám, hogyha lenne olyan megoldásom, amelyel körülbelül a 800 fokos metallográfiai csiszolatot nézhetnék. Egyébként van, de erre majd a szemeszter legvégén kerül sor. Akkor azt fogom látni, hogy megjelennek alfa ferrit szemcsék. Ezek az úgynevezett proeutektoidos ferrit szemcsék. Tehát a gammavas az ausztenit rovására nő a mennyisége a proeutektoidos ferritnek. Látjuk az egyensúlyi fázis diagramból, hogy a proeutektoidos ferritnek, alfa ferritnek úgy általában lényegesen kisebb a karbonoldó képessége, mint az ausztenitnek. Ebből következik, hogy az itt található ausztenit karbontartalma nagyobb, mint ebben az esetben. Tehát ez is gamma ferrit, csak nagyobb karbontartalmú, mint az egyes esetben. S jussunk el ebbe a hármas pontba, amikor már lejátszódott az eutektoidos reakció is, az ausztenit bomlása. Az ausztenit, ami bomlásának pillanatában már az S-pontnak megfelelő karbontartalmú, bomlik két fázisra, a P-pontnak megfelelő karbontartalmú alfa-ferritre, és a K-pontnak megfelelő karbontartalmú cementitre. Ez, ami most képződik, ez a perlit szövet neve. Perlit nevű szövet, pontosabban szövetelem, ami tehát egy heterogén szövetelem, heterogén, mert két fázis keveréke. Szövetelem viszont azért, mert a fázisváltozás egy meghatározott mechanizmusában jött létre. Ebben a hármas pontban a szövetképem most úgy néz ki, hogy vannak proeutektoidos alfa-ferrit szemcséim, s közöttük pedig az S-pontnak megfelelő karbontartalmú ausztenit bomlás terméke a perlit, ami sok esetben ilyen lemezes szerkezetű, hogy miért lemezes szerkezetű, azt majd nem sokára el fogom mesélni. Na, ez egy darabig eltart, amíg ittem ezt lerajzolom, mert hogy azt szeretném érzékeltetni, hogy ezek a perlit szemcsék, júj, de rosszul csináltam, pont összekevertem a krétáimat. Mivel hogy a kék a alfa ferrit, akkor a sárga az Fe3C, a kék pedig az alfa ferrit. Tulajdonképpen mindegyiket becsíkozhatnám ilyen kék-sárgára, jelezve, hogy ez itt mind perlit. Ami nem alfa ferrit, az perlit. Ami nem proeutektoidos ferrit szemcse, az mind perlit. Nem lehet más szövetelem ebben az acélban. Ebben az acélban nem lehet sem szekundercementit, sem lédeburit, sem primer cementit, mert ahhoz jóval nagyobb karbontartalmú ötvözetekre lenne szükség. Hát így van ez egyensúlyi viszonyok között, és hát tulajdonképpen ez az az állapot, ami felé tart az ötvözet, ha lenne neki elegendő ideje az átalakuláshoz. Na de hát nincsen minden esetben, sőt, sokszor én gondoskodok arról, hogy ne is legyen neki ideje. Biztosan ismerik azt a hőkezelési technikát, amikor izzó állapotba hoznak egy acélt, gyakorta a GOS hőmérséklet fölötti hőmérsékletre hevítik, majd pedig vízbe, olajba dugják, hogy rendkívül gyorsan lehűljön. A rendkívül gyors lehűlés gátolja, hogy az egyensúlyi viszonyok kialakuljanak. Na akkor mi fog történni? S én most a proeutektoidos ferrit képződésével sokat nem fogok foglalkozni, majd csak később utalok rá, hogy hogyan jelentkezik ez az átalakulások során. Vizsgáljuk az eutektoidos reakció során a lejátszódás kinetikáját. Hogyan és mi történik akkor, hogyha nincs elegendő időm? Mire is nincsen nekem elegendő idő? Mi kell ahhoz, hogy ez az átalakulás lejátszódjék? El kell, hogy bomoljon az ausztenit. Van neki születésekor, most már kiindul állapotban 0,77 százalék karbonja az S-pontnak megfelelő. És most egyszerre kell két fázisnak születnie, alfaferritnek is, meg cementitnek is. Nézzünk akkor egy ilyen virtuális szemcsehatárt, legyen itt a gammavas, és az egyensúlyihoz közeli szituációban elsőként egy cementit csíra születik, hát, hogyha már használtam az előbb ezeket a színeseket, akkor használjuk most is, születik elsőként egy cementi csíra a szemcsehatáron. Miért a szemcsehatáron? Mert ott vannak olyan geometriai viszonyok, és most utalok vissza az atom, gömbszerűség, szabadhely, nagyszögű, inkoherens szemcsehatár szituációra, ott tud létrejönni ez a kis csíra. Ennek az Fe3C csírának a karbontartalma lényegesen nagyobb, mint az auszteniné, ami körbeveszi. Magyarul, hogyha mostan dinamikájában nézem a dolgot, akkor az Fe3C környezete karbonban el fog szegényedni. Kevés lesz itt a környezetében a karbon. Ezért mellette alfa ferrit csírák képződnek. Megint csak a szemcsehatáron az ok, a magyarázat ugyanaz, mint a cementit esetében. Igen ám, de az alfa ferrit karbontartalma meg a P pontnak megfelelő. Ez azt jelenti, hogy az alfaferrit környezetében, ami most született, karbonban fel fog dúsulni az ausztenit, és ezért az alfaferrit mellett megint cementit csíra képződik. És így tovább haladva a szemcsehatár mentén. Na de hát csak egy ilyen keret fog kialakulni, a csodát nem. Ezek a csírák a szemcse belseje felé fognak egyszerre növekedni, mégpedig úgy, hogy a karbonatomok a cementit fázisok felé diffundálnak, így teszik szabaddá az utat az alfa ferrit növekedéséhez. Ezek a fázisok tehát egymással kvázi párhuzamosan növekednek bele az austenitbe. Nyomatékkal hagy hangsúlyozzam. Nem arról van szó, hogy a perlit lemezes szerkezete úgy alakulna ki, hogy ferrit és cementit lemezkék képződnek egymás után, ez a guanó lerakódásának a szituációja lenne, hanem most arról van szó, hogy ezek a fázisok egymással párhuzamosan növekednek. Lényeges különbség. Ugyanis ez az egymással párhuzamos növekedés a folytonosságot jelenti. Az egymásra rétegződés pedig egyfajta szakaszosságot jelentene, ha úgy lenne, hogy először ferrit, aztán cementit, megint ferrit, megint cementit képződik. Nem, még egyszer hangsúlyozom, ez a két fázis egyszerre képződik. Ez tehát a perlit képződésének a mechanizmusa. Ehhez, mint látják, a karbon diffúziós távolsága, amire szükség van, az a periódus nagysága, vagy hullámhosszúsága, hogyha ilyen nem pont ideillő szóhasználattal akarok élni, az a távolság jellemzi a karbon szükséges diffúziós távolságát. Ez már akkora távolság, hogy ezt fénymikroszkóppal látni lehet. Mindenki volt már metallográfiai gyakorlaton, legalább a bemutatón, ahol gondolom látott már mindenki perlitet. Az azt jelenti, hogy a fénymikroszkóp feloldó képességének megfelelő távolságokat látta, mint a perlit csíkos szerkezete. Tehát azt a tized század milliméteres távolságot látják a fénymikroszkóppal, mint feloldó képesség. Tehát körülbelül ekkora a karbon diffúziós távolsága. A diffúzióhoz emlékezzenek vissza, a szemeszter első harmadában volt szó róla, időre és egyéb anyag jellemzőkre van szükség, ezek szabják meg, hogy mekkora lesz a diffúziós távolság. Mi van akkor, hogyha idő már nincs annyi? Nincs annyi, mint a perlites átalakulás esetében volt, magyarul fogalmazva gyorsabban hűtöm az acélt, mint amilyen a perlit képződése esetén volt. Van-e más átalakulási mechanizmusa ennek az austenitnek? Hát igen, van. Van, ami pedig azzal jellemezhető, megint csak egy virtuális szemcsehatár, hogy az austenit szemcsehatárán most nem a cementit csíra fog elsőként születni. Nem a cementit csíra, hanem alfaferrit csíra. Mi ennek az oka, hogy nem cementit, hanem alfaferrit? Az, hogy mekkora az austenitnek, az alfaferritnek és a cementitnek a szabad entalpiája, vagy gipszenergiája az adott hőmérsékleten. Ha ugyanis gyorsabban hűtök, az azt eredményezi, hogy az átalakulás majd kisebb hőmérsékleteken fog bekövetkezni, mint perlit esetében. Ha kisebb a hőmérséklet, akkor a szabad entalpia különbség már az austenit és az alfa ferrit között lesz nagy, nem úgy, mint itt, amikor az austenit és a cementit között volt nagy a szabad entalpia különbség. Tehát a hajtó ereje az átalakulásnak, az energia fedezete az atommozgásnak most a gamma-alfa átalakulás által meghatározott, hát hogy külföldiesen mondjam, determinált. Ezért alfa ferrit csíra fog képződni, ja ezt kékkel jelöltem, alfa ferrit csíra fog képződni a szemcse határon. De most nem olyan szép kis gömbölydet csíra, mint ahogyan a perlites átalakulásnál ezt mutattam. Miért? Miért ez az alakváltozás? Megint csak vissza kell utalnom a szemeszter elején meséltekre, amikor a csíra képződés és növekedés szituációját mondtam el, írtam le. Emlékezzenek, hogy a kritikus csíra képződés energia mérlegének két tagja volt. Az első tag volt a szabad entalpia változásból származó energiamennyiség, 4 R köb pi per 3, szor delta GV, és volt a második tag, ami pedig a határfelületi energia által meghatározott, ez a 4 R négyzet pi szer gamma SL volt abban az egyenletben, tehát nem csak a szabad entalpia különbségnek, hanem a határfelületi energiának is van szerepe. Igen ám, csak az a kérdés, hogy az egyenlet maguknak jobb oldalán két tagja között milyen viszony van nagyságrendileg. Most, hogy szörnyen túlhűtöttem az austenitemet, a szabad entalpia tag lényegesen nagyobbá vált, mint a határfelületi energia tag. Mit jelent ez? Az, hogy majd, hogy nem teljesen mindegy, hogy milyenek a határfelületi energiaértékek, a meghatározó a szabad entalpia különbség lesz. Tehát nem kell foglalkoznom itten görbületi sugarakkal, itt térfogatra megy a dolog. Minél több alakuljon át, minél több austenit alakuljon át, alfa ferrité. Erre hajt az anyag, mert a delta G-je nagyon nagy gamma kontra alfa viszonyban. Aha. És akkor mély tű alakú. Hát azért gondoljuk csak át. Ott vannak ezek a nyomorult karbonatomok, amik nem férnek el az alfa ferritben. Tehát amikor megszületik ez a csíra, a karbonatomokat el kell maga elől hesegetni. Na de hogyan tud nagyon sok alfa ferrit képződni? Úgy, hogy kevés karbonatomot kis távolságra kelljen elmozdítani? Úgy, hogy ilyen ékalakkal hatol be az alfa ferrit a gammába. Mert hát akkor csak a ég fele szélességű távolságra kell arrébb lögdösni a karbonatomokat. Ezért fog ilyen tűs szerkezettel képződni ez az alfaferrit csíra. Igen ám, de amikor az ég, ez az alfaferrit ég behatol az austenitbe, itten a határon dúsul karbonban az ausztenit. Egyre több karbon van, s megakasztja az éket, nem bír tovább nőni, mert a karbonatomok fogják a határt. Hát egy idő után olyan szörnyen megnő a karbonkoncentráció a tű mellett, hogy hirtelen ilyen kis cementit korongocskák válnak ki. Apró, pici cementit korongocskák válnak ki. Ha kiváltak ezek a cementit korongocskák, lezuhan a karbontartalom az alfa-gamma határon. Ha lezuhant a karbontartalom, már megint tud növekedni ez az alfa-ferrit tű. Neki lendül újra, s nő befelé, mindaddig, amíg a karbonatomok megint meg nem akadályozzák a tovább növekedést, s újabb cementit korongocskák nem képződnek. Megint lezuhan a karbontartalom, megint neki lendül. Az alfa ferrit fázis növekedése. Itt lássák, hogy lényeges eltérés van a képződési mechanizmusban a perlithez képest. Míg a perlitnél hangsúlyoztam, hogy a cementit és az alfa ferrit egyszerre nő, nincs benne semmi zizegés. Itt van. Itt van, mert a cementit fázis ilyen ritmikus kiválása az, ami zajlik, hiszen sok-sok kis korongocska képződik. Tulajdonképpen nem állíthatom, hogy egyszerre képződik az alfaferrit és a cementit. Igaz, hogy olyan szörnyen gyorsan játszódik ez a folyamat, hogy tulajdonképpen, hogyha szemmel nyomon akarnám követni, hát azt látnám, hogy ez a tűszerkezet csak úgy nő befelé az ausztenitbe. Biztos, hogy nem látnám ezt a kvázi váltakozó jelenséget, hogy hol alfa, hol cementit képződik. Sőt, a karbon diffúziós távolság is olyan kicsiny, ami ilyen esetekben lezajlik, vagy végbe megy, hogy ezt fénymikroszkóppal már nem is tudom láthatóvá tenni. Nincs olyan fénymikroszkóp, amivel ezeket a cementit korongocskákat láthatóvá lehet tenni. Ez azt jelenti, hogy olyan piciny a karbon diffúziós távolság, hogy egy mikront biztosan nem éri el. Kisebb, mint egy mikron ezeknek a cementit korongocskáknak a nagysága. Egyébként lehet ilyet látni? Igen, lehet látni, de ehhez már speciális mikroszkópra van szükség. Ez is majd a szemeszter végén, hogy milyenek ezek. Az a szövetelem, ami ilyen mechanizmussal jön létre, azt úgy hívjuk, hogy bénit. Na. És mivel ez egy bácsi volt, ezért ezt bainitnak írják, és bénitnek mondják. Na hát, ebben az esetben már jó eltértünk az egyensúlyi átalakulási szituációtól. Rendkívül kicsiny diffúziós távolságot engedtünk meg, ami úgy történt, hogy gyorsan hűtöttük az acélunkat. Van még lehetőség? Igen, van. Tudom még annál is gyorsabban hűteni az anyagot, mint amilyen a bénit képződés esetén megvalósul. Van tehát egy harmadik átalakulási mechanizmusa is az austenitnek. Ott már tényleg nagyon kicsi a diffúziós távolság. Olyan kicsi, hogy itt már le kell mennünk atomi léptékbe, atomi léptékbe kristályrács szintre. Kristályrács szinten kell vizsgálnunk, hogy mi is történik. Hát ezt már nagyon kellene tudnia mindenkinek, hogy az austenit az egy tér felületen középpontos kockarácsú kristályszerkezetet jelez. Felületen középpontos kristályszerkezet, és amikor átalakul alfa ferritté, akkor térben középpontos kell, hogy legyen. Ezt a más alakúságot mondják allotróp átalakulásnak, tehát a gamma-alfa fázis átalakulás egy allotróp átalakulás. Az kell, hogy a rácsban interstíciósan jelenlévő karbonatom, a gammavasban a karbonatom interstíciósan, beékelődésesen, tehát nem rácsponton helyezkedik el, ez a karbonatom kellene, hogy elférjen az alfa rácsban, a térben középpontosban. Megint nagyon sajnálom, ne haragudjanak maguknak, figyelni kellett volna az előző órákon is, de mostan felidézem, hogy mire gondolok. Amikor levezettem a két rácsot, hogy milyen tulajdonságai vannak, a felületen középpontos és a térben középpontos, akkor fölhívtam böcsös figyelmüket, hogy annak ellenére, hogy a gammavas, a felületen középpontos rács, egy tömör rács, mégis a szabad helyre beilleszthető legnagyobb gömb átmérője nagyobb, mint a lazább alfarácsban. Ezért van az, hogy a gammavas több karbont képes oldani, mint az alfa. Ez tiszta térgeometria, ez, ha tetszik, mértan. Ennek nincsen az anyagtudományhoz, csak átvitt értelemben köze. Ezt még számolhatják középiskolai ismereteik alapján, hogy belássák, hogy ez valóban így van. Aha, jó. Ez azt jelenti tehát, hogy az FKK rácsban elférnek a karbonatomok. Az alfa rácsban, a TKK rácsban meg, hát úgy látszik, hogy nem. Na mi van akkor, hogyha én rákényszerítem az austenitet, hogy alakuljon át térben középpontos rácsúvá, de nem engedem meg, hogy a karbonatomok mozogjanak? Hát ebből mindenki érzi, hogy valami nyomorúság fog kisülni, de nézzük meg, hogy a természet a nyomorult helyzetében hogy tud magán segíteni. Van neki egy trükkje. Van neki egy trükkje, ami vázlat szintjén a következőképpen néz ki. Most rajzoljunk négy elemi cellát egymás fölé. Négy elemi cellát egymás fölé. fogja csinálni az acél, hogy amikor átalakul, akkor a négy egymás fölött lévő elemi cellának mindig csak egy másik élére ül be a karbonatom. Látják, négy elemi cella, és hogyha függőleges éleket nézem, minden élen csak egy van. Ez azt jelenti, hogyha A-val jelölöm ennek a hasábnak, szabályos négyzetalapú hasábnak az élhosszúságát, alaplap élhosszúságát, akkor a négy elemi cella összmagassága az nagyobb lesz, mint a négy A. Hiszen egy karbonatomnyi szétfeszítés mértékével magasabb lesz ez a hasáb. Aha. Na akkor használjuk csak föl egy csöppet a kristálytani alapismereteinket még egyszer. Ugye, hogyha ez A, a vázlat szerint ez is A, melyik az a rács típus, amire igaz, hogy A egy vektor abszolút értéke egyenlő A2 vektor abszolút értéke nem egyenlő A3 vektor abszolút értékével, azonban alfa 1 egyenlő, alfa 2 egyenlő, alfa 3 egyenlő 90 fokkal. Ugye emlékeznek, így jellemeztük a brövérrácsokat. Valakinek vagy a memóriája, vagy a keze gyors, hogy visszalapozzon. Milyen rács típus ez? Kinek milyen volt gyors? Senki nem emlékszik már rá? Ez a tetragonális rács. Tehát ez egy virtuális, egy látszólagos tetragonális rács. Azért, mert egy kicsikét így meg van nyújtva. De ez csak úgy tűnik, minthogyha tetragonális lenne, mert valójában ez csak egy nyomorult, megnyomorított, térben középpontos kockarács. Mi ennek az eredménye? Hát csókolom, az az eredménye, hogy itt az atomsíkok, amikről régen beszélgettünk, az atomsíkok nem igazán síkok, hanem ilyen össze-vissza gírbe-gúrba lemezkéknek képzelhetők, és ezek már nem tudnak olyan egyszerűen elcsúszni egymáson. Ezt én hogy érzékelem? Úgy, hogy szörnyen nagy erőre van szükség ahhoz, hogy ezt a szerkezetet én alakítani tudjam. Mondhatnám azt is, hogy megnő az alakítási ellenállása az anyagnak, és ha belegondolnak a keménység vizsgálatába, hogy ott is alakváltozásról van szó, ez azt jelenti, hogy az ilyen szerkezetnek nagyon nagy a keménysége. S ami így létrejött szövetszerkezet ezzel a mechanizmussal, azt hívjuk Martensitnek, van aki Z-vel írja már, megint egy úrról van szó, aki S betűvel írta annak idején a nevét, manapság már Z-vel is szokás. Ugyanúgy, mint ahogyan a lézernél, olyan furcsa, hogy az akadémia helyesírási szótára már a 80-as években a lézer szót fonetikusan jelentette meg a könyvben, pedig tudjuk, hogy olyan nincs is, mert a lézer az a laser, és az egy betűszó, ami egy fizikai jelenséget ír le, hát mégis már a magyar helyesírás szabályai megengedik, hogy fonetikusan írjuk. Ugyanez a szituáció itt is, az eredeti gondolat egy úrtól származik, és a mai írásmód megengedi a Z betűt. Ez a szövegszerkezet a Martensit. Az átalakulás, ez az átbillenés, rácsátbillenés, a martenzites átalakulás mechanizmusa. Miért mondom én, hogy rácsátbillenés? Hát azért, mert itt valóban csak egy atomok összehangolt, koordinált mozgásáról van szó. Miért is? Hát nézzük már megint meg ezt a elemi cellás szerkezetet. Most csak azokat az atomokat fogom berajzolni ebbe a két elemi cellába, ami mostan az én szempontomból érdekes. Jó rajzoltam? Igen. Nézzék csak meg! Két felületen középpontos elemi cella egymás mellett, és ha tetszik, a zölddel jelölt pontok kiadják a tetragonális elemi cellát. Egy múltkor le is vezettem. Ahhoz, hogy ez egy térközepes kockarács legyen, ahhoz csupán annyira van szükség, hogy az alaplap és a fedőlap közelítsen egymáshoz, a két oldallap pedig távolodjon el egy kicsit egymástól. Csak ennyi. Nem kell itt olyan szörnyen nagy atommozgásokkal operálni. Igen ám, de már megint itt van ez a dökkarbonatom. Itt van ez a dökkarbonatom, s miközben az oldallapok eltávolodnak egymástól, s az alap és a fedőlap közelíteni akar egymáshoz, hát az egyik éle az nem tud igazándiból. Ezért alakul ki ez a szerkezet. Magyarul itt csak az atomok összehangolt, koordinált mozgására van szükség. Van szükség karbondiffúzióra? Hát ha akarom, igen, ha akarom, nem, és a szakirodalom is furcsán fogalmaz, van, aki megmondja a tutit, van, aki megkendőzi, most mind a kettőt megkapják. Van, aki úgy fogalmaz, hogy itt már nincs karbondiffúzió. Valójában arról van szó, hogy a karbonatomok attól függően, hogy éppen hol helyezkedtek el, az elemi cellán belül megváltoztatják helyüket. Az elemi cellán belül azért, hogy ez a négy élen egy-egy atom szerkezet kialakuljon. Konkrétan, korrekten fogalmazva, tehát azt mondhatom, hogy a karbondiffúziós távolság nem nagyobb, mint a rácsparaméter. A rácsparaméter. Ennél nagyobb távolságot nem kell megtennie a karbonatomnak. Ez tehát a lényeges különbség a perlit, a bénit és a martenzit szövetelem képződése között. Az austenitnek ez a három átalakulási mechanizmusa van hűtés során. Ilyen szövetelemek képződhetnek az austenit allotróp átalakulása során vagy helyett, mert ugye a Martensites, hogy ez allotróp átalakulásnak tekinthető-e, úgy, ahogyan azt klasszikusan tanuljuk egyensúlyi viszonyok között, hogy egy szilárd fázisból két másik szilárd fázis képződik, hát így nem igazán helyes a allotróp átalakulás, hiszen itt a Martensit egy homogén anyagnak mutatkozik kifelé. Ennek a Martensitnek a karbontartalma abszolút megegyezik azéval az austenitével, amiből képződött. És itt nincs fázis határ. Nincs fázis határ, még itt igen. Itt még felismerhetem a fázis határt, hiszen van cementit, korongocska, ami fázis, azért, mert egyértelmű felszín határolja a korongot. Itt is fázisok keverékéről van szó, tehát fölismer, itt nem ismerhető föl a fázis határ. Na, itt aztán belementünk a homályba, mert hogy a Martensitet, hogy én fázisnak tituláljam, na, ahhoz még nagyon sok kollégának az egyetértése kellene, de talán a tisztánlátásukat segíti, hogy itt nincs meg az az egyértelmű határ, mint a bénitnél és a perlitnél. Azt hiszem, hogy itt van az ideje, hogy egy kis szünetet tartsunk. Nos, kedves kolléginák és kollégák! Látták, hogy az acéloknak nem csak egyensúlyi átalakulásai vannak. Lehetségesek nem egyensúlyi körülmények közötti átalakulások is, melyeknek terméke a bénit vagy a martenzit. A bénit is azért, mert noha még megvannak a fázisok, de az átalakulásnak a hajtóereje már nem az egyensúlyi viszonyoknak megfelelő, hiszen nem a PSK hőmérsékleten játszódik le az átalakulás, hanem annál kisebben, és ezért a szabad entalpia különbségek az egyes fázisok között nem olyanok, mint a PSK-n. Tehát a nem egyensúlyi szövetelemei az austenit átalakulásának a bénit és a martenzit. Ha vannak ilyen átalakulások, és vannak ilyen speciális szövetelemek, képződő szövetelemek, mint bénit, martenzit, előtte ugye a perlit, sőt, azt megelőzően a proeutektoidos ferrit, akkor hogyan lehetne már ezek között valami rendet csapni, vagy valami tárgyalási alapot teremteni? Erre szolgálnak a nem egyensúlyi átalakulásokat ábrázoló diagramok, a fázisdiagramok, vagy másképpen C-görbék. A C-görbék, melyek már olyan változót is tartalmaznak, melyek nem termodinamikai, ami már nem termodinamikai állapot határozó. Emlékezzenek csak vissza, ugye van négy termodinamikai állapot határozó, a hőmérséklet, a nyomás, a térfogat és a vegyi összetétel, kondenzált rendszerekben a térfogatot kihagyjuk, mert ugye hát úgy is számolható, hogyha valaki nagyon akarja, marad a hőmérséklet, a nyomás és a vegyi összetétel, mivel állandó nyomáson szokunk élni, ezért marad kettő, a hőmérséklet és a vegyi összetétel, ezt ábrázolja a fázisdiagram. Na de hát, hogyha behozok egy újabb változót, az időt, amivel a kinetikát, a dinamikát vizsgálni tudom, akkor már megint háromdimenziós diagramra lenne szükségem, hát ez a meg macerás dolgozni. Ezért azt tesszük, hogy a C-görbék esetén a vegyi összetételt rögzítjük. Most tehát képzeljék el azt, hogy a tábla síkjára merőlegesen felveszek egy újabb változót, az időt, úgy, hogy a tábla síkja a végtelen időhöz tartozó állapot, hiszen ez az egyensúly. Ha tetszik, akkor az idő előre haladta, nem erre van, hanem amarra, és itt a végtelen. Én a végtelen végét látom ennek a háromdimenziós diagramnak. Hogyan néznek ki tehát ezek a C-görbék? Felveszek egy vegyi összetételt, és csak a hőmérséklet, illetve mint új változó az idő függvényében vizsgálom a fázisváltozásokat. Azért, mert hogy, mint előző tanulmányaikból nyilván tudják, itt a tárgy keretén belül, a folyamatok jellemzően exponenciális függvényekkel leírhatók, a vízszintes tengelyen az idő logaritmusát szokás ábrázolni. Hát ez nagyon szép és nagyon jó. Milyen kapcsolata is van tehát ennek a C-görbének az egyensúlyi fázis diagrammal? Az, hogy ez a végtelen időhöz tartozik, itten pedig vannak kötött adatok. Jelesül az allotróp átalakulás kezdő hőmérséklete, ez a GOS hőmérséklet, illetve az eutektoidos átalakulás hőmérséklete. Ezeket, mint támpontokat, alapadatokat itt érdemes megjelölni, ábrázolni. Ezt meg is teszi minden C-görbe, amit atlaszokban lehet szintén megtalálni, de nem az van odaírva, hogy GOS meg PSK több okból kifolyólag. Először is azért, mert itt már valós acélokról, sok komponensű ötvözetekről van szó, és nem két komponensűekről, aminek következménye az, hogy a GOS hőmérséklet is mászkál a vegyi összetétel függvényében, meg a PSK hőmérséklet is. Pro primo, pro secundo, ezek a C-görbék már gyakorlati szakemberek számára készülnek, akik hát nem biztos, hogy olyan rendkívül sokat foglalkoznak az egyensúlyi viszonyokkal, őket a valóság érdekli. Az érdekli, hogy milyen hőmérsékletre kell hevítenie az acélt ahhoz, hogy homogén ausztenites legyen, vagy részben ausztenites legyen. Ezért ezeket a hőmérsékleteket AC1 és AC3 hőmérsékleteknek nevezzük. Így is vannak jelölve a fázisdiagramon. S ami még lényeges momentum, hogy az előbb elmondottaknak megfelelően engem az érdekel, hogyha hevítem az acélomat, mely hőmérsékleten kezdődik az ausztenitesedés, és mely hőmérsékleten fejeződik be. Tehát az AC1 és AC3 a hevítés során meghatározott határhőmérséklet, mégpedig lassú hevítés során az ausztenit képződésének kezdő hőmérséklete, és lassú hevítés során az ausztenit képződés befejező hőmérséklete. Így értelmezzük az AC1-et és az AC3-at. Még az acéloknál maradva, Korábban már jeleztem, hogy a szerszáma célok azok az ES karbonkoncentrációba esnek. Ebben az esetben a teljes ausztenitesedés nem a proeutektoidos ferrit ausztenitté való allotrópát alakulásával fejeződik be. Bírta ezt a mondatot valaki követni? Nem, majd videón visszanézik. Ugye visszanézhetik még az EH előtt. Köszönöm mindannyiunk nevében. Hanem a szekunder cementit ausztenitben oldódásával fejeződik be az ausztenitesedés, és ezt nem is AC3-nak nevezik ezért, hanem ACM-nek. Ez tehát a hiper-EU-tektoidos acélokra igaz, hogy nem AC3, hanem ACM van. Az AC1 az marad. Tehát a hiper-EU-tektoidos acéloknál is van AC1. No, hát akkor nézzük, hogy mi történik, ha időfüggvényében vizsgáljuk az ausztenit átalakulását. Állapodjunk meg valamiben. Tudom, hogy ezt nem lehet megcsinálni, de hát csináljunk úgy, mintha. Csináljunk úgy, mintha egy véges tömegű anyagnak a hőmérsékletét zéró idő alatt meg tudnánk változtatni. Ilyen nincs, de képzeljük el. Ebben az esetben azt mondjuk, hogy ez egy izotermás fázis átalakulási diagram. Vagyis a hőmérséklet változásom az úgy néz ki, hogy a vizsgálódást ugye hűtés során az AC3-tól érdemes nézni, hiszen fölötte akármit csinálok az ausztenit, legyűvök valamely izotermára, és ott hőn tartom a darabomat. Ez tehát a darab hőmérséklet változásának a szituációja. Mi történik? Hát zéró idő alatt ugye azért tömegmozgás nincsen. Na. Az, hogy diffúzió legyen, hát olyan nincsen. Valamennyi időnek el kell telnie ahhoz, hogy én valami változást egyáltalán észlelni tudjak. Van egy inkubációs idő, ami arra szükséges, hogy a karbonatomok mozgása, az összehangolt mozgások, és így tovább lejátszódjanak, atomok mozogni tudjanak. Mi az, ami megszabja, hogy mennyi ideig fog tartani ez az előkészület, ha úgy tetszik, az átalakuláshoz? Átalakulás, új fázis, új anyag kell, hogy keletkezzen. Ehhez az kell, hogy legyen csíra. Legalább a kritikus méretet elérő nagyságú csíra. Aztán kell hogy ez növekedni tudjon. S van még egy harmadik dolog, amire figyelemmel kell lenni, jelesül az átalakulás mechanizmusára, ugye az előbb elmeséltem a három átalakulási mechanizmust. A kinetikája ennek az átalakulásnak Igen, mínusz K-szor T az ennelikem, bocsánat. Az valahogy így néz ki. A K az az időtől, pontosabban a hőmérséklettől függő változó. Az N az az átalakulás mechanizmusától függő változó. Alakját tekintve egyébként jellemzően egy ilyen szigmoid görbe, hogyha T függvényében ábrázoljuk. Ez az az úgynevezett inkubációs idő, aminek el kell telnie ahhoz, hogy észrevehető változás kezdődjék meg az anyagban. Ez azt jelenti, hogyha a darabomat lehűtöttem erre a hőmérsékletre, akkor eltelik egy idő, amíg egyáltalán valamit észlelek, hogy történik. Ez legyen az átalakulás kezdete. És valamikor úgy tűnik, hogy befejeződött az átalakulás. Az meg legyen az átalakulás vége. Ha minden izotermára eljátszom ezt, hogy meghatározom az átalakulás kezdetét és végét, fogom megkapni a fázis átalakulási diagramot, a C-görbét. A C-görbéknek az alakja pedig a vegyi összetételtől függ, pontosabban az ausztenites állapottól. Hogy milyen az ausztenitem, amiből kiindulok, és azért pontosítottam az előző mondatot, mert nem csak az ausztenit vegyi összetételétől, hanem a szemcse nagyságától is függ. Miért függ a szemcse nagyságától? Azért, mert hogyha durva szemcsés az anyagom, akkor térfogat egységben kevés szemcse határon van. Miért érdekes ez? Hát azért, mert az átalakulás mindig a szemcse határon kezdődik. Tehát egy durva szemcsés acél C-görbéje egy finom szemcséshez képest jobbra el van tolva. Mert később tud csak megindulni a folyamat, mert kevés a szemcse határ, ahol elindulhasson az átalakulás. Most rajzolok én maguknak egy olyan fázis átalakulási diagramot, ami kvázi légből kapott, de csak azért mondom, hogy kvázi légből kapott, mert létezik ilyen ám. Csak ez ki van tenyésztve a maguk kedvéért, hogy nem egy, hanem két C-görbe van. És tulajdonképpen három részből áll ez a diagram. Van ez a felső rész, ez a legkisebb túlhűtés esetén lejátszódó szituációk eredményét mutatja. Magyarul a ferrit és a perlit képződésének szituációját. A második, az már egy jelentősebb túlhűlés, ez a bénit képződésnek a hőmérséklet tartománya, és ugye, hogyha megvan a perlit, megvan a bénit, tudja mindenki, hogy már csak a martenzit hiányzik, és érdekes módon, pedig egyáltalán nem érdekes ez, törvényszerű, hogy így legyen, ez egy vízszintes vonallal jellemzett, fölülről vízszintes vonallal határolt terület, és ezt a felső vonalat MS-nek jelöli mindenki, martenzit start hőmérséklet. A martenzites átalakulás kezdő hőmérséklete. Hát álljon már meg a gyalogmenet. Az összes többi fázis átalakulás kezdő ideje és kezdő ideje az hőmérséklet függő. A martenzit miért nem? Hát azért nem, mert a bénit és a perlit is diffúzió által irányított fázis átalakulási folyamat. Itt a diffúziónak szerepe van. A martenzitnél mondtam, hogy nyet, nincsen rácsparaméter. Hát általunk felfoghatatlanul rövid idő alatt átugrik a karbonatom egy rács paraméternyi távolságot. Ezért nincs szerepe a martenzites átalakulás kezdő hőmérsékletének az időtől. Nincsen hatása rá. Akkor mitől függ? Hát valójában csak a vegyi összetételtől függ. Az, hogy hány fokon van a martenzites átalakulás kezdő hőmérséklete, az csak a vegyi összetételétől függ az acélnak. Általánosan jellemző, minél ötvözött, minél erősebben ötvözött egy acél, annál kisebb az MS hőmérséklete, a martenzit start hőmérséklete. Itt látják, hogy bejelöltem már a ferrit képződésnek is a területét, ez hőmérséklet idő tekintetében terület. Olvassuk gyorsan ezt a fázisdiagramot, izotermásan, hiszen úgy rajzoltam, úgy értelmezem. Zéro idő alatt lehűtöm a vizsgált izotermára, ebben a tartományban csak ausztenitem van. Ebben a pontban, ennyi idő elteltével megkezdődik az ausztenit átalakulása, mégpedig proeutektoidos ferrit képződésével. Az F-vel jelzett területen belül tehát van ausztenit és ferrit, proeutektoidos ferrit. A ferrit képződés, proeutektoidos ferrit képződés eddig az ideig, eddig a pontig tart. Még mindig csak ausztenitem és ferritem van, nyilván már nem 100% ausztenit. Itt elkezdődik az ausztenit perlites átalakulása, ettől a ponttól nagyobb idők felé átlépve van még ausztenitem, van ferritem, ami az előbb képződött, és van már perlitem. Ahogy múlik az idő, az ausztenit egyre nagyobb része, mennyisége fog perlitté bomlani, és ebben a pontban elfogy az összes ausztenitem. Nincs több ausztenit, ami átalakuljon, tehát ebben a pontban van ferritem és perlitem. Innentől bármeddig tartom, marad a ferrit és perlit. Nincs más. Mi van akkor, hogyha erre a hőmérsékletre hűtöttem a darabomat, egészen az átalakulás kezdetét jelző görbéig csak ausztenitem van, innentől ausztenit és bénit, és ha ezt is átléptem, már csak bénitem van, elfogyott az összes ausztenit. Szokás egyébként az is, hogy ide beírják, hogy ez az 1%, ez a 99% görbe, és ez is ez az 1%, illetve 99%-os görbe, ami azt jelenti, hogy az ausztenit 1%-a alakult át, illetve 99%-a alakult már át. Sokféleképpen lehet még itt a görbékhez egyéb adatokat is hozzárendelni. Ez egészen egyszerű logikával ismerve, hogy mit akar ábrázolni a diagram, könnyen kitalálható. Megjegyzem, hogy a német szakirodalmakban a B betű helyett gyakorta egy ZV jelölést találnak. Hát ez ugyanolyan, hogy szerintem minden nyelven helikopter a helikopter, egyedül németül mondják azt, hogy Hubschrauber. És a bénit helyett ők azt mondják, hogy Zwischenstufe, köztes lépcső, magyarul a perlites és a martenzites átalakulás között van egy átalakulási mechanizmus. Ezt még a múlt század elején elkeresztelték Zwischenstufénak, és majd csak később használják rá a bénites kifejezést. Felhívom becses figyelmüket a felső C-görbe 3-asra, mert hogy a ferrites átalakulásnak a területét ugye két görbe határolja, egy ami a kezdetét, másik ami a végét jelöli. A végét jelölő görbe az az AC1-hez simul. Az AC1-hez simul, mert hogy a végtelen időknél az AC1 hőmérséklet fölött a büdös életben nem fog képződni perlit. Itt beáll egyfajta, tehát hogyha erre a hőmérsékletre hűtök le, beáll egy ferrit-ausztenit arány, ami a hőmérséklet által determinált, és a mérlegszabály segítségével határozható meg, hogy mennyi ferritet és mennyi ausztenitet tartalmaz azon a hőmérsékleten az anyag. Perlit biztos, hogy nem lesz benne. Ha tehát tetszik, akkor ezt a C-görbét, ezt a fázis átalakulási diagramot, most a végtelen időt arrafelé, és ezt elhozzuk ide, és berakjuk a tábla mögé. Berakjuk a tábla mögé, és ennek a három vonalnak a döféspontja itt és itt van. A fölsőbe egy vonal döf bele, az alsóba pedig kettő. Kettő, mert ugye ez a végtelen idő, egyensúlyi szituáció, a perlites átalakulás egy hőmérsékleten játszódik le egyensúlyi viszonyok esetén. Hát így néz ki egy izotermás fázis átalakulási diagram. Na de hát a gyakorlatban az, hogy ilyen végtelen gyorsan lehűtünk egy hőmérsékletre, aztán meg ott tartjuk megvárva az átalakulás végét, hát ritkán adódik, de ezt megközelítő hőkezelési technológiák vannak, alkalmazzuk őket, és nagyon jó tulajdonságú anyagokat tudunk így előállítani. A hőkezelések jelentős része azonban észlelhető sebességű hőmérsékletváltozásokkal történik. Azokhoz egy olvasási irányát tekintve más diagram tartozik. Nevezzük ezeket folyamatos hűtésre érvényes fázis átalakulási diagramoknak. Az alapadatok mit sem változnak, hőmérséklet a függőleges tengelyen, időlogaritmusa a vízszintes tengelyen, szerepel benne hipoeutektoidos esetben az AC1 és az AC3, És ami lényeges különbség a két diagram között, amit messziről ránézésből lehet látni, hogy melyik, ide az izotermásban nem rajzolok be hőmérsékletváltozási görbéket, hiszen itt mindig vízszintesen kell olvasni, balról jobbra. Itt viszont a lehűlési görbék mentén kell olvasni, és hogy milyenek a lehűlési görbék, azt muszáj berajzolni a diagramba. Muszáj berajzolni, mert ezzel mutatják meg, hogy milyen hőmérsékletváltozások esetén volt a mérés. Továbbiakban nincsen lényeges különbség, mert megint azt akarom ábrázolni, hogy mikor kezdődik és mikor fejeződik be a fázis átalakulás, illetve hogy mely területen milyen szövetelemek képződnek. Megint rajzolok maguknak egy légből kapottat. Tetszik? Oké. Mikor tudnak elkövetni elvi hibát egy ilyen diagram blöfföléses felrajzolása esetén? Akkor, hogyha a lehűlési görbe például az átalakulás kezdetét kétszer metszi el. Mert hogy az mit jelentene? Nem is tudom, hogy fölmerjen-e rajzolni, nehogy fölrajzolják, hogyha ezt a bénites átalakulás kezdő hőmérsékletét jelző görbét így rajzoltam volna föl, akkor nézzük csak meg, hogy mit rajzolok. Azt, hogy hűtöm a darabomot, ausztenit, elkezdődik a bénites átalakulás, csökken az ausztenit mennyisége, képződik a bénit, nő a mennyisége, és akkor meg újra ausztenitté válik. Ez marhaság. Ez marhaság, mert az AC egy alatt nem lehet ausztenit. Nincs hajtóerő a visszaalakuláshoz. Vissza kéne, hogy alakuljon kisebb hőmérsékleten ausztenitté. Olyan meg nincs. Tehát ez elvi hiba lenne. Olvasni ugyanúgy kell, mint az előző diagramot. Maradjunk a példánál, vagy az olvasási szituációnál. Hűl a darabom, ezen a hőmérsékleten elkezdődik a preeutektoidos ferrit képződése, start egészen a szaggatott vonalig. A kettő közötti tartományban ausztenit és ferrit van. Ettől a ponttól már nem képződik ferrit, hanem a még meglévő ausztenitből perlit keletkezik, egészen eddig. Közötte tehát van ausztenit, ferrit és perlit, de itt nem fogyott el az összes ausztenit, még van egy kicsi, és az a kicsi ebben a tartományban fog bénitté alakulni. Ebben a köztes pontban tehát van ausztenit, ferrit, perlit és bénit, most éppen a bénit képződés zajlik, és ha átléptem ezt a folytonos vonalat, van ferritem, perlitem és bénitem, ausztenitem pedig már nincs. Így kell olvasni ezt a fázisdiagramot. S miért mondtam, hogy ez a maguk kedvére kitenyésztett példa? Mondtam már, említettem több alkalommal is talán, hogy vannak erősen ötödött acélok, például a saválló vagy korrózióálló acélok, jellemzően otthon a konyhában, a mosogatótól kezdve a edényekig, amik olyan erősen ötvözöttek, klasszikusan a 18% króm, 8% nikkel, 18/8-as acélok, amelyek szobahőmérsékleten austenitesek, és azért nem igazán korrodálódnak, van annak más oka is, de most maradjunk csak ennyinél. Rengeteg ötvözött, drága ötvözött, stratégiai ötvözőket. Erre majd más alkalommal talán kitérek, hogyha eddig még nem tettem volna, hogy mit jelent az a stratégiai ötvöző. Nyomok bele az anyagba azért, hogy ilyen korrózióálló legyen. Mert hát emberek, nem lehetne azt megcsinálni, hogy austenitesítek, lehűtök erre a hőmérséklet, és hát csókolom, menjünk el olyan hőmérsékletre, ahol már nem tud perlitesen átalakulni, hiszen a termodinamikai hajtóerő a cementi csíra képződéshez még nem elegendő nagy, de még nem kezdődik el a bénites átalakulás, mert a ferrit csíra képződéshez sincs meg a kellő hajtóerő. Azt látom, hogy itt végig austenites a darab. Miért nem csináljuk így? Erős ötvözés helyett ezeket a korrózióálló acélokat. Van-e valakinek megoldása vagy magyarázata rá? Miért pocsékoljuk a pénzt? Hogyha ilyen egyszerű lenne. Úgy van! Úgy van, a kedves kollega éles látó. Meg lehet csinálni, csak akkor gondoskodnom kell arról, hogy a mosogató úgy kerüljön beépítésre, gyártásból, szállítás és így tovább, hogy még mindig mondjuk 400 fokos, és 400 fokos maradjon addig, amíg én austenites állapotban akarom tartani. Magyarul 400 fokos mosogatóban kéne mosogatni. Mert ha lehűl, akkor bénitesen fog átalakulni, ha pedig túlhevítem a szállításkor, vagy a meleg vízben mosogatáskor, akkor meg perlitesen fog átalakulni. Hát akkor meg miért csinálják úgy, hogy nem rajzolják be, hogy mi történik? Rendkívül egyszerű magyarázata van ennek is, mint minden műszaki dolognak. Mert 8 órakor hazamennek a kutatók. Ennyi. 8 óránál hosszabb időkre nem szokás megrajzolni ezeket a fázisdiagramokat. Akit szörnyen érdekel, az mérje ki magának. Ami 8 óráig lezajlik, az lezajlik. Ezek a vonalak egyébként úgy nagyjából lehet látni, hogy merre tartanak, mely hőmérséklet felé aszimptótikusak. És hát körülbelül ennyi. Kedves kolléginák és kollégák, ne akarjanak forró mosogatóban mosogatni. Köszönöm a figyelmüket!